Üdvözlöm Önöket, a térképet látják, Szeben István vagyok, mutatjuk a mai témáinkat. Szükségállapot Bahreinben, a népharag már a király ellen fordult a perzsölyből béli Szigetországban. Továbbra sincs megegyezés, 300 napja nincs kormánya Belgiumnak, az ország mégis működik. A Japánból behozott élelmiszerek sugárszennyezettségének ellenőrzését írta elő a kínai minőségellenőrző hatóság. A japán gazdaságot érő súlyos csapás nem csak a zöldségipari eladásokat befolyásolja, hanem a kis elektronikai alkatrészek, autóalkatrészek, ruházati cikkek piacát is.
Ismét füst terjeng a 2-es és a 3-as reaktor felett. A kiadó japán hírügynökség jelentése szerint a füst kiáramlása nem növelte a radioaktív sugárzást, de az okok tisztázásáig nem folytatják a munkálatokat. A 2-es reaktorblokkból felemelkedő fehér füst vízgőz lehet, állítják a szakemberek, amely az elhasznált fűtőrudak tárolására szolgáló medencéből száll fel. Ebben a két reaktorban több robbanás történt a március 11-i földrengés és cunami óta. A fukushimai atomerőmű körzetében a megengedettnél valamivel nagyobb sugárszennyezést észleltek néhány élelmiszernél, így a japán kormány leállította a spenót, repce, valamint a tejszállítását is. Ezen kívül felszólították a környék lakosságát, hogy csak vizet se igyanak. A kínai, hongkongi, tájvani szállodák, élelmiszerláncok és sok légitársaság sem kínál japán élelmiszereket. Ezeket igyekeznek máshonnan, főleg Ausztráliából beszerezni. A szennyezett zöldségek és tejtermékek okozta szorongás az egész országot bizonytalanságban tartja. Annak ellenére, hogy korábban biztosították őket arról, hogy a termékek nem veszélyesek. A japán kormány telefonközpontokat hozott létre Tokióban, ahol a lakosok tájékoztatást kérhetnek az élelmiszerek biztonságáról. Tudom, hogy aggódik, de minden rendben van. Minden mossanak meg evés előtt jó alaposan, mondja ez a férfi a telefonba.
A médiában túlzottan nagy hangsúlyt kapott a leveles zöldségek radioaktív szennyezettsége. Így több százan telefonáltak reggel óta élelmiszerbiztonsági kérdéseikkel.
A növekvő aggodalmak miatt az ország megnyugtatásának érdekében a kormány újabb vizsgálatokat rendelt el. Egyetlen más országot sem érint a japán nukleáris válság, mondta el exkluzív interjújában Gregory Hartle, az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. A jód tabletta és a só pánikszerű felvásárlása az országban félreértést szült, hiszen nem szabad válogatás nélkül jódot beszedni, mert az öngyógyítás súlyos egészségügyi kockázatokkal is járhat.
A sugárzás emelkedése nem túl magas, ami azt jelenti, hogy ha feljebb is megy, akkor sem jut el messzebbre, tehát más országok ebben a pillanatban nem érintettek.
A japán krízis nem csak az élelmiszerpiacot fenyegeti, hanem a Japánból származó nyersacél alapanyagok, autóalkatrészek, kis elektronikai termékek és ruházati áruk exportját is. 10 nappal a pusztító cunami és földrengés után a hét közepén újraindul a járműipari termelés a szigetországban. A Nissan, a Honda és a Toyota üzemeiben ismét megkezdődik az alkatrészgyártás. A Suzuki, a Mazda és a Mitsubishi azonban minden hazai termékgyártását leállította. A földrengés után az LCD kijelzők, az okostelefonok és az asztali számítógépek alkatrészeinek gyártásánál gondok lehetnek. Így késhet az Apple legújabb generációs okostelefonja, az iPhone 5 is.
Miközben a világ Líbiára figyel, Jemenben és Bahreinben is drámai események követik egymást. Az apró szigeten alig egy hete szükségállapotot hirdetett a király, és kormánya védelmére a szaudi hadsereget hívta be országába. Jemen viszont lassan a polgárháború szélére sodródik. Sokan attól tartanak, hogy egyre több vért követelnek a forradalmak a forrongó arab világban.
A kormánykatonák a földig rombolták Bahrein szimbólumát, a gyöngytéri emlékoszlopot. A 80-as években a gyöngyhalászat tiszteletére emelt 90 méter magas emlékmű az elmúlt hónapokban az ellenzéki síita tüntetők jelképévé vált. Az egyiptomi forradalom hatására februárban ezrek követelték a szunnita többségű bahreini kormány távozását. A rendőrség brutálisan leverte a békés megmozdulásokat. A megtorlásoknak sok áldozata volt. A népharag a királyi család ellen fordult. A Perzsa öbölben megbújó Kicsin Szigetország eddig főleg a Forma 1-es futamok idején került a figyelem középpontjába. A több mint egymilliós Bahrein történelme ősidőkre nyúlik vissza. Az ország neve két tengert jelent. A sumérok földi paradicsomnak tartották a festői szigetcsoportot, ahol az örök életet csak a bölcsek és bátrak élvezhetik. Bahrein már a 18. században a ma is hatalmon lévő Al-Kaifa család kezébe került. A volt brit protektorátus 1971-ben nyerte el függetlenségét, 2001 óta alkotmányos monarchia. Bahrein lakosságának 60%-a síita, akik nagyobb beleszólást követelnek az ország vezetésébe. Azt sérelmezik, hogy a szunita kormány egyre több külföldit csábít a szigetre. Így az itt élők kiszorulnak a munkaerőpiacról. A hetekig tartó tüntetéseket a kabinet erőszakkal elfojtotta. A kenyérért sorban álló síiták is elítélték a véres megtorlásokat. Ez bűncselekmény. A tüntetőknél nem volt fegyver, az ország zászlójával vonultak fel, mondja ez a férfi. Ez az ember arról beszél, hogy a síiták semmi más nem akarnak, csak egyenlőséget, igazságot és az őket megillető jogokat. A király először kisebb gesztusokat tett a tüntetők lecsillapítására. Kegyelmet adott 23 ellenzéki fogolynak, nemzeti párbeszédet kezdeményezett és kormányalakítást ígért, de továbbra sem csitultak a zavargások. Ezért az uralkodó bekeményített, újra ellenzékieket börtönözött be, megtiltott minden tüntetést és kijárási tilalmat rendelt el. A rend fenntartása érdekében pedig katonai segítséget kért szövetségesétől, Szaúd-Arábiától.
Ezek a csapatok a nemzetközi egyezmények értelmében főleg védelmi szerepet látnak el.
A síiták lakta Irakban és Iránban is több ezren tüntettek a szaúdi nagykövetségek előtt a bahreini katonai invázió ellen. Az olajhatalmak az amerikaiak szolgái, a bahreini vezetők kezéhez vér tapad, skandálták a tüntetők. Washington számára kulcskérdés, hogy a pénz és olaj hazájában továbbra is a szuniták kezében maradjon a hatalom. A szigetország partjainál állomásozik az Egyesült Államok 5. flottája, amelynek egyik legfőbb feladata Irán szemmeltartása. Félő ugyanis, hogy egy síita hatalomváltás esetén a szintén síita Irán azonnal magához ragadja a hatalmat a térségben.
Belgiumban közel 300 napja nincsen kormány. Az országban tavaly júniusban tartottak parlamenti választásokat, de a pártok azóta sem tudnak megállapodni az államreformról. Így a rendkívül bonyolult belga politikai életben jelenleg nincsenek olyan pártok, amelyek szövetkezve képesek lennének többséget szerezni a szövetségi parlamentben és kormányt alakítani. Belgium persze ettől még működik.
A rekord február közepén dőlt meg. A belgák ekkortól mondhatják magukénak a kormánytalanság világcsúcsát, amit addig Irak tartott. A belga padhelyzetnek számos oka van. Egyik másika nem idevalósinak nehezen érthető, sőt kissé nevetségesnek tűnik, de alapvetően mindegyik az északi jómódú flamandok és a szegényebb francia ajkú vallonok közötti ellentétre vezethető vissza. Flandria fokozatos elkülönülés híve, ennek egyik döntő lépése, hogy ki milyen költségeket álljon.
Ha szeretnénk tudni, milyen lesz a jövő Európája, csak meg kell néznünk a mai Belgiumot. Németország Flandriához hasonlóan azt mondja, elege volt, hogy mások helyett fizessen. Ébresztő, a riasztó megszólalt.
A flamandok és vallonok kapcsolata megromlott házassághoz hasonló, amit csak a közös gyerek Brüsszel tart össze. A vallon nehézipar a múlté, mint ahogy a flandriai éhínség is. Ma inkább a flamandok tartják el a vallonokat, délen magas a munkanélküliség, északon csak nem teljes a foglalkoztatottság. Egymás nyelvét nem tudják, vagy nem akarják beszélni, egymás pártjaira nem szavaznak. A kormány tavaly áprilisban mondott le, amikor nem született egyesség egy Brüsszel környéki választókerület kettéválasztásában, és emiatt a flamand liberálisok kiléptek a koalícióból. A parlamenti többség még meglett volna, de a flamand vallonpárt egyensúly felborult. Három vallonpárt mellett csak egy flamand maradt volna. Júniusban a mérsékelten elszakadáspárti Bart De Wever győzött a választáson, de kormányt nem tudott alakítani. A belgák ügyvezető kormánnyal láttak neki júliusban az uniós elnökségnek. 100%-ig megbízom Belgiumban, mondta a Barroso bizottsági elnök, aki garanciának tartotta a korábbi 12 belga elnökséget.
Tény, hogy manapság vannak politikai események Belgiumban, de ez olyasmi, ami nem csak itt történik. Másutt is előfordul kormányváltás.
Az átmenet zökkenőmentes lesz, ígérte a győztes pártvezetője. Októberig pedig, tehát amikor az igazi munka kezdődik, tette hozzá, megalakítják a kormányt. Aztán a sors úgy hozta, hogy októberig sem lett kormány. Bart De Wevernek így végül nem sok köze volt a belga elnökséghez. Az elnökség ügyvezetővel sem bukott meg, a rutin segített. Januárban így összegzett a kétszer már lemondott, de még mindig miniszterelnök Yves Leterme.
Nagyot léptünk előre a gazdasági kormányzásban, meglett a 2011-es költségvetés is. Összesen 40 jogszabályt sikerült nyílbeütni a parlament és a tanács között.
Belgium is működik kormány nélkül, igaz, a kabinet nem hozhat stratégiai döntéseket, és nyugtalanító a 100% körüli államadósság is. Bár szakértők szerint nincs nagy veszély, mert az óriási lakossági megtakarításból mindez még jól finanszírozható. A király eddig már csak nem valamennyi vezető politikusnak adott megbízást egyeztetésre, de mindenki kudarcot vallott. Katalógus készült a vitás kérdésekről, de korábban tett engedményeit valamennyi párt visszavonta. A helyzet abszurd voltát jellemzi, hogy már az is felmerült, alakítsanak hivatalos kormányt az ügyvezető kabinetből. Ebből azonban egy fontos szereplő hiányozna, a tavalyi választás győztese.
Látszat intézmény lesz a román parlament, háromszorosára nőtt a felelősségvállalási eljárások száma Romániában. Oscar-díjas iskola. A Tel Avivban található intézményben óvodától érettségig tanulnak a menekültek gyermekei. Háromszorosára nőtt az úgynevezett felelősségvállalási eljárások száma Romániában, ahol a kormány a parlament kikerülésével is törvénykezhet. A módszer egyre gyakoribb alkalmazását azt sem korlátozza, hogy az így elfogadott jogszabályok után az ellenzék bizalmatlansági indítványt nyújthat be. Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a parlament hosszú távon látszatintézménnyé válhat.
A Román Törvényhozás Központi Intézményének, a parlamentnek kevés szerep jutott az elmúlt három év reformintézkedései során. A nagy társadalmi feszültségeket okozó törvényeket a kormány úgynevezett felelősségvállalással fogadta el. Legutóbb a munkatörvénykönyvéről hozott önálló és törvényerejű döntést a kormány, ami után mintegy 8000 közalkalmazott vonult az utcára.
A tüntetői teljesen ellették a román parlament előtti teret, az állásaikat féltő emberek azt remélik, hogy a mai bizalmatlanság indítványa elbukik a bokkabinet, így nem lépnek életbe a munkatörvénykönyvének módosításai.
A kormány azonban a korábbiakhoz hasonlóan ezt a megbuktatási kísérletet is túlélte. A sorozatos bizalmatlansági indítványok nem tántorítják el a miniszterelnököt az újabb és újabb felelősségvállalásoktól. Emil Bock 2008-ban lett miniszterelnök, három év alatt már a 11. felelősségvállalásnál tart. Az előző miniszterelnök, Călin Popescu-Tăriceanu, négy év alatt mindössze négy eljárás kezdeményezett. Adrian Năstase 2000 és 2004 között pedig összesen három törvénycsomagnál kerülte ki a parlamenti vitát.
Kemény feltételeket szabott a Nemzetközi Valuta Alap, és ilyen szempontból néhányszor már nem volt időnk arra, hogy átmenjen a parlamenten néhány törvény, fontos törvények, éppen ezért úgy döntött a koalíció, hogy felelősséget vállal.
A gazdasági válság jelentős hiányt okozott az államkasszának. A kiesett bevételeket a nemzetközi pénzintézetek kölcsöneivel pótolták. Traian Băsescu államfő a valuta alappal kötött egyesség őreként a megszorító intézkedések vezéregyéniségévé vált. Băsescu gyors beavatkozást követelt a kormánytól, hogy megállítsák a kialakuló pénzügyi instabilitást.
Újabb egyességet kötöttünk a valuta alappal, az Európai Unióval és a Világbankkal. Ez az egyesség azt jelenti, hogy kilépünk a gazdasági szempontból veszélyesnek minősített zónából. A gazdasági növekedés idén már a beharangozott 1,5%-ot is meghaladhatja.
A törvénykezés egyik hagyományos módja, mikor egy képviselő törvénykezdeményezést nyújt be a képviselőházba. Ezt a ház plénumában és a szakbizottságokban megvitatják, majd a szavazás után a szenátusba kerül. Itt újabb módosító javaslatokról döntenek. Ha a felsőház is rábólintott, az államfő aláírása után kihirdetik az új törvényt. Erősen vitatott jogszabályok esetén mindez akár évekig is elhúzódhat, így szinte lehetetlenné válik a hatalom gyakorlása. A kormány ezt a bonyolult folyamatot teljes egészében kikerülheti a felelősségvállalási eljárással.
Emil Boknak nincs más választása a hatalom gyakorlására, mint a felelősségvállalás, mert saját párttársainak egy része sem támogatja, és nagyon népszerűtlen a társadalom szintjén is. Így biztosítja a kormány túlélését. De a vitatott tartalmú törvényeket a parlamentben kellene megtárgyalni, és konszenzus alapján kellene kialakuljon a végső formájuk. Minden egyes felelősségvállalással romlik a demokrácia minősége, mert a demokrácia a konszenzusra épül, ez az eljárás pedig épp ezt hagyja ki.
Pörvulescu szerint a módszer erős társadalmi feszültséget vált ki, ami az ellenzéknek kedvez. A felelősségvállalással elfogadott válságkezelő intézkedések erős társadalmi békétlenséget szültek, ami látványosan megnövelte a kormányzásra készülődő ellenzéki pártok szavazótáborát. A miniszterelnök bizalmi indexe 10%-ra zuhant. A parlamentből kiszorult szélsőséges Nagy-Románia párt újra a bejutási küszöb közelébe került. A kormányzásra készülődő szociál-liberális szövetségnek pedig már több mint 50%-os a támogatottsága.
Megállapodtunk a szakszervezetekkel. Letettük a munkatörvénykönyvvel kapcsolatos javaslatainkat, amiért felelősséget vállalt a kormány. A dolgozók érdekképviselőivel megegyeztünk, ezeket természetesen meg is valósítjuk, ahogy átvettük a hatalmat.
A kormány visszaél az alkotmány 114-es cikkeiben foglaltakkal. Olyan fontos területek szabályozásánál hagyták ki a normális jogállamokban használatos eljárást, mint a büntetőtörvénykönyv elfogadása vagy a közintézmények átalakítása.
Az 1991-es alkotmányozó nemzetgyűlés például természeti katasztrófák esetére tervezett vészmegoldást. Mégsem rögzítették az alaptörvényben, hogy pontosan milyen esetben és hány alkalommal indokolt az alkalmazása. Így a mindenkori román kormány önállóan dönthet a parlament akár sorozatos mellőzéséről. Kérdés, hogy a következő miniszterelnökök milyen szerepet szánnak majd a demokrácia alapintézményének Romániában. Emil Boktól tanulva a felelősségvállalást tekintik majd a törvényhozás elsődleges eszközének, vagy visszatérnek a konszenzus keresésre összpontosító gyakorlathoz.
Idén a rövid dokumentumfilm kategóriában két amerikai filmes, Karen Goodman és Kirk Simon 40 perces alkotása nyerte el a szobrocskát. Filmjük egy Tel Avivi iskoláról szól. Izraeli tudósítunk ellátogatott az iskolába, hogy megtudjuk, mi lehet az Oscarra méltó különlegesség ebben az intézményben.
A Bialik Rogozin iskola Tel Aviv szegényebb déli részén található, ahol az olcsóbb bérek miatt a kispénzű vendégmunkások és az utóbbi évek afrikai menekültjei bérelnek szállást. Óvodától érettségig tanulnak ezen a helyen a nebulók.
Iskolák általában nem kapnak Oscar-díjat. Ezek között a falak között a tanárok és a diákok mégis úgy érzik, őket is megillette ez az elismerés, nem csak a győztes dokumentumfilm alkotóit.
Az iskolában reggel 8-tól este 7-ig folyik a munka. A gyerekek ebédet kapnak, délutánonként különféle szakkörökön és kiegészítő foglalkozásokon vesznek részt. Több mint 200 önkéntes és rengeteg adományozó segíti az intézmény munkáját.
Ebben az iskolában az a különleges, hogy 48 országból jött diákok élnek együtt. Három vallás, rengeteg szülőföld, és mindenki elfogad mindenkit.
Az iskolában, mint általában Izraelben, a magyar Kodály módszer szerint szolmizálnak a különböző bőrszínű gyerekek, akik éppen a zsidó vallás örömünnepére, a Purimra készülnek. A zsidó, keresztény és muszlim tanárok és gyerekek az izraeli állami tanterv útmutatását követik, és bár vannak köztük olyan afrikai menekültek, akik először 12 évesen kerültek iskolapadba, érettségi átlaguk nem marad el az országostól. Strangers no more. Karen Goodman and Kirk Simon.
Az Oscar-díj önbizalmat adott, hogy itt vagyunk, magabiztosak vagyunk, és az egész világnak üzenjük, hogy Izraelben egy ilyen hely létezik.
Az iskolában nem csak a tantermekben folyik tanítás, a könyvtárban egyénileg is törődnek a rászorulókkal. Egy katonalány ott jártunkkor egy Kínából és egy Gánából menekült kislánnyal foglalkozott, miközben egy cserkész egyenruhás lány egy kongói fiatalt korepetált. A cserkész lánytól megtudtam, hogy ő a katonaság előtt egy évig önkéntes társadalmi szolgálatot végez. Ennek keretében került az intézménybe.
Hetente négyszer járok ide a tanítási napokon. Azokkal a diákokkal foglalkozom, akik segítségre szorulnak bizonyos tantárgyakból. Néha az órákra is bemegyünk, ott is segítünk a tanároknak.
A könyvtárban a könyvek mellett egy furcsa sarok is található, a Google különleges ajándéka. 7 számítógép és plazma képernyő összekapcsolásáról van szó, amikre feltelepítették a Google Föld programját. Egy egérrel a világ bármely pontjára el lehet jutni, ami ebben az iskolában különösen fontos.
A gyerekek az egész világról származnak, 48 országból érkeztek. Ez egy szimbolikus dolog is. A program segítségével láthatják azokat a helyeket, ahonnan jöttek. Most is a szünetben néhány kislány a Fülöp-szigetek megmutatását kérte tőlem, és a tanárok is sokkal hatékonyabban taníthatnak ilyen interaktív módon földrajzot nekik.
Az iskola létszáma 750 körüli. 3,5 éve szeptemberben egyszerre 80 különböző korú új menekült gyermek iratkozott be, akik egy szót sem tudtak héberül. Mára már beilleszkedtek a közösségbe, és az intézmény megtanult szembenézni az ilyen kihívásokkal. Jelenleg is több tucat gyerek elsősorban héberül tanul, hogy aztán bekerüljenek a koruknak megfelelő osztályokba.
I want to teach them a language in order to communicate, but discover that in order to communicate, you don't have to have language. You have to come with your heart, you have to accept from inside, in order to make something good.
A tanulók egy részének nincsenek izraeli letelepedést lehetővé tevő papírjai, mivel szüleik menekült kérelmét elutasították a hatóságok. Az ilyen családokat Izraelben megpróbálják repatriálni, így próbálják megállítani a néhány éve kezdődött afrikai menekült áradatot.
A belügyminiszter kijelentette, hogy ez év végéig senkit sem telepítenek ki. Senkit, aki általános vagy középiskolába jár, de nem tudjuk, hogy mi fog történni nyáron.
A Bialik Rogozin iskola tanárai és gyermekei méltán büszkék Oscar díjukra, amelyet nem csak a tanításért és tanulásért, hanem elsősorban a toleráns, egymás másságát elfogadó és tisztelő szemléletükért kaptak.
Kitüntetés a költőnek, a 60 éve született Vári Fábián László a Magyar Köztársaság lovagrendjét vehette át. Bemutató Belgrádban, az ember tragédiáját a szerb fővárosban az Újvidéki Színház magyar társulata mutatta be. Egy belgrádi szerb lánya bácskai Adán lelt élete párjára. Ma már kitűnően beszél magyarul, hosszú várakozás után megszületett kisfiúk Bence, akivel magyar gyerekeknek tartott foglalkozásokra jár. Róluk Jánosról és feleségéről, Ivónáról a különbözőségek és a másság megbecsüléséről szól a következő történetünk.
Nemrég költöztek a saját házukba, még hiányoznak a bútorok, de már így is jól megvannak. Ivona és Bence a reggelinél tart. Sok-sok türelemmel veszi körül a fiatal anyuka a 10 hónapos kisfiát. De érkezik az édesapa, aki rajongva öleli magához a kicsit. 5 évet vártak rá, János már a 45-öt is betöltötte, életének legszebb ajándéka a gyerek.
Szerintem szigorúan vagyunk, tehát nem engedünk meg neki sok mindent, amit így máshol láttunk, hogy megengednek, akkor mindig mondjuk, hogy mink ezt biztos, hogy nem így fogjuk csinálni, de szerintem tényleg úgy van, hogy amit bírunk, azt úgy betartsunk. Jó van, ugye néha megengedünk egy kicsit, már nagyon húcsút, már úgy tud hizelegni, meg minden, hogy az hihetetlen.
Ivona vegyes házasságban született Belgrádban. Anyukája montenegrói, édesapja adai magyar ember. A média és a filmvilágában reggeltől estig dolgozó szülők úgy gondolták, hogy nekik a nővérével együtt legjobb helyük lesz a nagymamánál. Sokat voltak Adán. Így hát a kérdésre, hogy minek is érzi magát igazán, szinte gondolkodás nélkül válaszolja magyarnak.
Katolikus templomban meglettem keresztelve, és az anyu is mindig azt mondta az apunak, hogy amit ő szükségesnek tartsa, vagy amit jónak tartsa, az leszek. Úgyhogy szerintem magyar vagyok, mert többet voltunk itt a mamánál is. Az első nyelvet, amit megtanultam, magyar volt, és az anyu utána már nem tud velem beszélni, amikor hazamentem, és akkor lassan elkezdtem szerbül is beszélni.
Adán inkább a nagyvárosi lányt látták bennem, mint sem a más nemzetiségűt. A gyerekkori barátnők segítségével jól beilleszkedett. A
társaságon belül is voltak szerb lányok, szerb fiúk, tehát nem volt külön az, hogy most mi magyarok külön társaságunk. Mindenhova együtt jártunk. Munkaakciótól kezdve a diszkók, az iskola, tehát nem, soha nem volt az, hogy szerb vagy magyar. Úgyhogy én az Ilonára soha nem is úgy néztem, hogy most ő szerb vagy magyar.
Umára, mi se csera, dannam bence vecsera.
Ivona a szerb és a magyar között úgy egyensúlyoz, hogy gyakran beszél és énekel Bencének szerbül. A szerb nyelvet sokkal könnyedebben használja, a magyarban viszont megmaradtak azok a kedves nyelvtani hibák, amelyek olyan jellemzőek a magyarul beszélő idegenekre. Az iskoláit szerbül végezte, 4 vizsgája maradt még a belgrádi magyar-francia szakon.
Én nagyon szerettem ilyen csöndes életet, ahol több gyerek lesz, de mivel 5 év házasság után jött az első gyerek, úgy képzeltünk a férjemmel, hogy 5 gyerekünk lesz, de mivel 5 év után jött az első, akkor most 3-ra lecsökkentettünk a számot.
Miután a Bence is összejött, hogy van egy ilyen szuper fiunk, így tényleg nekem abszolút semmi nem tudom. A vállalkozásunk is elég jó, gondolom. Én mindig azt mondom, hogyha mindent ki tudunk fizetni, mink jó élünk, pénzünk az nem sok van, de nekem ez így megfelel. Tehát adósságunk nincsen, kredit nincs, ami van, az minden a miénk, úgyhogy nekem így megfelel, de az Ivona is ugyanígy van ebben.
Múlja viszi a fiát, hogy beveszi
a fiatalasszony lelkes tanítvány lett az adai magyar családban. Kihasznál minden lehetőséget is Bencével magyar gyerekek számára tartott szórakoztató foglalkozásokra jár. De sokat jelent számára, hogy az anyukákkal is tapasztalatot tud cserélni.
Igazából ilyen magyar régi ilyen dalokat nem nagyon tudok, úgyhogy még a Jancsi vagy a férjem mellett, hogy én is tudjak vele foglalkozni.
Innen az út általában a nagymamához vezet, aki persze rajongással szereti a csöpséget, és azt mondja, sohasem volt gond Ivona származása, sőt arra biztatja menyét, hogy csak szerbül beszéljen a gyerekkel. Legyen Bence kétnyelvű, mert az fontos lesz az életében.
Hát én nekem ezzel szembe se jutott, hogy most magyar vagy szerb, hát ő tulajdonképpen nem tiszta szerb. Hogy is mondjam, amikor még a papa élt, és itt eljárt, mint már akkor nagyon megszerettük. Olyan-olyan, hogy is mondjam, olyan egyszerű, ő nem városi lánynak nézett ki. Nem azt mondom, hogy most örültem, hogy a fiam talált, mert volt neki, de nem szánta rá magát a nősülésre, ezt a kétszer azt mondta, anyu, megnősülök. Hát, mondom, te tudod. És így megszerettük egymást.
Ivona és János meg a kicsi Bence életében összefonódott a nagyvárosi világ a csendes kisvárosival, a szerb és montenegrói mentalitás a magyarral. A két fiatal úgy érzi, ezek a különbözőségek még gazdagabbá teszik életüket.
Hatvan éve született Vári Fábián László. A kortárs kárpátaljai magyar irodalom kiemelkedő alakja már több szakmai elismerésben részesült. Megkapta a Balassi kardot és a József Attila díjat. A magyarságaért a szovjet diktatúra idején nyíltan kiálló költő nemzeti ünnepünkön a Magyar Köztársaság lovagrendjét vehette át.
Vári Fábián László irodalmi indítatására nagy hatást gyakorolt az Ungváron beindult Forrás irodalmi stúdió. 1967-ben 17 évesen kerül kapcsolatba a Kovács Vilmos köré tömörülő fiatal költőcsoporttal. Tagjait a szovjet rezsim igyekezett elhallgattatni, mert nem a fennálló rendszer dicsőítették, hanem verseikben rávilágítottak a szovjetek nemzetelnyomó politikájára. Akkoriban ez főben járó bűn volt, amiért mindenkinek bűnhődnie kellett.
1972. januárjában a Tisza tájban megjelent egy összeállítás, kárpátaljai verseket tartalmazott, ott volt 2 versem, 2 írásom. Olyanok voltak ezek a versek, amelyeket megint csak félre lehetett magyarázni egy kis rossz akarattal, meg is történt. Állítólag ezeket lefordították, tartalmi fordításukat elvégezték, vitték a területi pártbizottságba. Na és ekkor született meg a döntés, hogy a hetedik szemesztert már nem fejezhetem be, engem rúgtak ki elsőként.
A fiatal költő ezután gyárban dolgozott, majd megkapta a katonai behívót. A következő évtized a kiábrándultság, a hallgatás évei voltak számára. Mivel továbbra sem hajlandó a 80-as évek jelenjét megénekelni, lírájából hiányzik a pártosság, ezért a kiadók félresöprik verseit. Vári Fábián Lászlónak 1991-ben jelenhetett meg első önálló kötete Szép Históriák címmel. A költő számos írásában szívesen nyúl történelmi témához, az ősök példáján keresztül üzen a mai magyaroknak. Vári Fábián László néprajzkutatóként is letette névjegyét az egyetemes magyar irodalom asztalára, összegyűjtötte és rendszerezve közreadta a kárpátaljai magyar és ruszin népballadákat.
Amikor végre elkészültünk ezzel a kiadvánnyal, azt hiszem az utolsó fehér folt is eltűnt ezáltal a magyar népballada képzeletbeli asztaláról, hisz a kárpátaljai magyar népballadák hiányoztak. Hogyha a balladatípusokat, azt a 70-72 balladatípust végiglapozzuk, amely ebbe a könyvben összejött, akkor azt mondhatnám, hogy az archaikus magyar balladakincs jelentős része megvan, még sikerült utolérni, megtalálni Kárpátalján ezt az anyagot, de van néhány olyan típus is, amely egyedülálló. Tehát sehol máshogy a Kárpát-medencében nincs, és akkor én a híres betyárballadánkat, a madárferbit emelném ki.
A költőt az utóbbi években élénken foglalkoztatja a természetvédelem kérdése. Több versében figyelmeztet a környezetkárosítás veszélyeire.
Az embernél, hogy úgy mondjam, ártalmasabb lény a Földön még nem született. És bár el szoktuk mondani, hogy az ember a legokosabb, legértelmesebb lény, de ha azt nézzük, hogy mennyi pusztítást, mennyi bajt okoz maga körül a környezet szennyezéssel, akkor ezt nem lehet minősíteni, ezt nem lehet mire félni.
A 70-es évek után 2002-ben újraindult Kárpátalján az Együtt című irodalmi folyóirat. Vári Fábián László a szerkesztőbizottság elnökeként ügyel arra, hogy a már befutott költők mellett a fiatalok is teret kapjanak a laphasábjain.
Az Együtt című folyóiratnak elkészült az ez évi első száma, amely valószínűleg március második felébe már ki is jön a nyomdából. Elég gazdag válogatással kínáljuk a lapot. Penckó Fehér János Fényfolyam című regényének újabb részletét közöljük. Versekkel jelentkezett hosszú idő után Zselicki József ismét. De megtaláljuk a fiatalokat is, Lengyel Vandát, Pák Diánát, akik főiskolai hallgatók.
Mivel az Együtt a megye egyetlen irodalmi folyóirata, ezért a kárpátaljai költők nagyrészt Magyarországon jutnak megjelenési lehetőséghez. Vári Fábián László is nagyrészt az anyaországban publikál, kötetei is itt jelennek meg. A Jég és Korbács a sorban az utolsó. A 2002 és 2010 közötti írásokat tartalmazza. Egyik kritikusa ezt írja róla. Vári Fábián László lógázhatja a lábát, mert megírta alig, hanem eddigi legnagyobb versét, a Változatok a halotti beszédre címűt.
Szülém szívének két pitvarában, két magzatomból a kapukat rázza. Egyikük magát a fényre kirágja, s anyja vérébe fullad a másik. Hát miért vagyok én ennyire fontos? Ha vackomon rémálmoktól gyötörve, levegőm fogytán hörögve rángok, holtapám rohan váltott szelekkel, és úgy veri vissza belém a lelket, hogy orromon számon dőlnek a lángok.
Vári Fábián László következő kötete a Tábori Posta című kisregény, még az idén megjelenik a Kortárs kiadónál.
A belgrádi közönség az Újvidéki Színház Magyar Társulatának bemutatásában Madács az ember tragédiájával ismerkedhetett meg. Az előadást szerb rendező vitte színpadra. Koka Mladenovicnak nem ez az első közös munkája Magyar Társulattal. A Szerbiában elismert Újvidéki Színházban rendezett már, az ember tragédiáját pedig a határon túl is bemutatták. Sőt, a Szarajevói Színházi Fesztiválon és a Budapesti Bárka Színházban is kitűnő kritikát kapott.
Madács ember tragédiáját sokan Goethe Faustjához hasonlítják. A vallás, a kereszténység és az emberi civilizáció erőteljes kritikája miatt. A főhősök Lucifer, Ádám és Éva történelmi időutazáson át különböző korszakokon keresztül élik meg a civilizációt meghatározó eseményeket. A művet a szerb színházi körökben neves rendező Kokán Mladenovics és Gyarmati Kata újvidéki dramaturg dolgozta át az Újvidéki Színház színpadára. A szerb rendező másodízben dolgozik együtt az Újvidéki Magyar Társulattal.
Az Újvidéki Színház már évek óta túllépi a kisebbségi színház méreteit. Nagy tekintélyük van a hazai színházak körében. Merészségük igazolja, hogy nem csak egy kisebbségi színházról van szó, hanem egy elsőrangú társulatról, amely bátran szembenéz kora kihívásaival. Saját anyanyelvén játszik, de jelentősége sokkal nagyobb annál, hogy egy kis közösségnek kötelezze el magát. A fesztiválon való szerepléseik és sok díjuk is ezt igazolja.
A rendező új megközelítésében Isten csak Lucifer előadásában jelenik meg, a különböző ókori, középkori, újkori színek pedig jelentősen lerövidültek, sőt egyesek teljesen kiestek, miközben újakkal egészült ki a történet, az internet és a klónozás korával. Minden jelenetből, minden korból csak a lényeg maradt meg, az eszme, ami összetartja őket. Lucifert ez esetben egy nő alakítja, aki léptennyomon összeméri erejét Ádámmal. A darabot láthatta már a magyarországi közönség, a Szarajevói Színházi Fesztiválon is bemutatták, és a Szmederevói, illetve Szentrődi Színházban is játszotta az Újvidéki Színház. Belgrádban először mutatták be.
Az újvidéki színészek privilégiuma, hogy a magyar és szerb színházakban is játszhatnak, felmérhetik erejüket. Ezt komolyságuknak, elkötelezettségüknek és a színtársulat nagy tradíciójának köszönhetik. Másrészt a legjobb színházak éppen ott keletkeznek, ahol a különböző népek, kultúrák, ötletek hatnak egymásra. Az újvidékiek pedig lámpaláz és kisebbségi érzet nélkül készülnek a darab belgrádi bemutatójára.
Az újvidékiek pedig lámpaláz és kisebbségi érzet nélkül készülnek a darab belgrádi bemutatójára. A közönséget ismerik, szerepeltek Belgrádban már más előadással is.
Inkább ilyenkor a büszkeségünk dolgozik szerintem, hogy lássátok, mit, nézzétek, mit tudunk mi. Milyen jó színház vagyunk, és mégsem az államnyelvén beszélünk. Egy kicsit az a rossz, amikor a néző közönségben nézek, rájuk nézek, és akkor mindenkinek így fölfelé van a fejemet, hogy olvassa a szöveget, az egy kicsit kellemetlen. És akkor azt gondolom, hogy lemaradtak arról, hogy én ezt milyen arccal mondtam. És ezt mondják is, hogy hát sajnálják, de hát akkor én azt mondom, hogy kétszer kell megnézni az előadást. Egyszer elolvassák, máskor pedig megnézik, mi történik a színpadon. Persze, ez vicc. Én azt gondolom, hogy lehet élvezni.
Lehet, hogy aként vagyunk titulálva egy kisebbségi színház, de szerintem nem úgy fogadnak bennünket, mert ha megnézzük a statisztikát, végül is az Újvidéki Színház a egyik legjobb színházak közé tartozik Szerbiában. Többször is a legjobb előadások voltak évadok során.
Az Újvidéki Színház rajongója vagyok, évek óta követem őket, és amikor idejönnek, mindig megnézem az előadásukat, de gyakran elmegyek Újvidékre is. A színészek zseniálisak, a darab kitűnő, meg persze a rendező is. Minden alkalommal újra meg újra elragadtatnak.
A színház igazgatójának pedig az a véleménye, hogy csak nyitottsággal és egészséges versennyel lehet a kultúrában igazán jót alkotni.
Túl nagy árat fizettünk a kis gettósított közösségekbe való bezárkózással. Így mindannyian úgymond nagyok lettünk, de csak azért, mert a versengés megszűnt közöttünk. A nyitás, amit a színházunk kezdeményez, gondolom csak jót hozhat a művészetek piacán.
Példátlan botrány az Európai Parlamentben, vizsgálat és lemondások korrupció miatt. És állami támogatást kérnek, a meddőség betegségé nyilvánítása adhat esélyt sok gyermektelen házaspárnak Romániában. Illetve babarablók elaltatott csecsemőket próbálnak Ukrajnából kicsempészni. Ezek már a holnapi adásunk témája, akkor Barkó Judit számít majd a megtisztelő figyelmükre. Köszönöm a figyelmüket, minden jót, viszontlátás!
Szerdán is várjuk Önöket reggel a Dunán, mondom a témákat. A Magyar-Lengyel Barátság napján vendégünk lesz Kovács István, volt krakkói főkonzul és Szabó Ákos történész. Indul a 10 éves agrárstratégia társadalmi vitája, vendégünk lesz a stúdióban Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter. Varázslat a színpadon, A stúdióban itt lesz Berecz András, Kossuth Díjas, népdalénekes, mesemondó és drámai végkifejlet helyett szellemi megújulás. Vendégünk lesz Koltai Gábor, a József Attila Színház új igazgatója. Tartsanak velünk!
Két év után Magyarországnak új, végleges alaptörvénye lesz. A sok áldozat és csalódás után a magyarok megint sikeresek lehetnek. Eddig már több mint 917 ezer kérdőívet küldtek vissza. Még egy napja van, hogy ön is csatlakozzon. Mindenki véleményére számítunk. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Itt a tavasz, de vele együtt a halálos betegségeket terjesztő kullancsok és kíméletlen szúnyogok is. Védje meg tőlük kutyáját Scalibor nyakörvel. Fél évig tartó védelem. A kullancsokat és a szúnyogokat is elpusztítja. Scalibor. Keresse állatorvosánál és a szaküzletekben.
Tudta, hogy a gyakori éjszakai vizelés és az akadozó vizelet tipikus férfi probléma? Ennek oka a jó indulatú prostata megnagyobbodás vagy prostata gyulladás is lehet. Az új Gentos tabletta komplex hatóanyagával mindkettőt kezeli. Nekem már bevált. Próbálja ki ön is.
Gentos. Ez férfi dolog. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Látod, amit én látok? A piros ruhásra gondolsz?
Hol látsz ott piros ruhát?
Fiúk, látni szeretnétek a részleteket.
A fekete áfonya kivonata lutein és zeaxantin segíti az időskori csökkent látóképesség javulását.
Vitalia Oculo Plus. Ha látni szeretné a részleteket.
Magnézium a szívnek, a testnek és a szellemnek. A magnézium hiány okozta panaszok és tünetek kezelésére válassza a Magnerot tablettát. Magnerot. Magnézium plusz orotát. Hogy célt érjen a magnézium. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Hazánkban a cukorbetegség szövődményei miatt évente több ezer amputációt végeznek. Nő a szív- és érrendszeri betegségekben, a veselégtelenségben szenvedők száma, és közel 1000 ember vakul meg. A cukorbetegség nem játék. Csökkentse a kockázati tényezőket rendszeres vércukorszint méréssel és helyes életmóddal.